Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Kende Hoffer Krisztával fogok ma beszélgetni, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Azt hiszem, hogy Krisztát nagyon sokan ismerik, sokat is szokott szerepelni. Saját műsora is van, tehát hogy egy ismert személyiségről van szó, de amiről most beszélgetni fogunk, az nem is ő maga, hanem más ismert személyiségeknek a felépítése, ugyanis Kriszta self-made karrierépítés elkötelezett támogatója szakértője, úgyhogy ebben a minőségében kértem, hogy jöjjön el ide és beszélgessünk erről a hát celeb világról, vagy a celebbi válásról. Munka-e a celebség, Kriszta, te hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy munka nem is könnyű munka. Aztán nyilván a kérdés, hogy a milyen celebekről beszélünk. Ez ugye szitokszó kezd lenni itthon, vagy talán már az is, miközben az eredete az ünnepély, az ünneplés, valaki ünnepeltsége az, ami celebritássá tesz valakit. Szerintem ez egy tudatos munka, és sok feladattal jár.
Hát nyilván, amikor tudatosságról beszélünk, akkor már feltételezzük, hogy van mögötte egy stratégia, tehát azért kevesebb talán az olyan celeb, lehet, hogy majd használunk más szinonimákat is, nyilván vannak influencerek, mindenki, akik úgy véletlen lesznek. Tehát, hogy az talán kevésbé tartós, mint aki erre készül.
A bontást szerintem nem is itt szokták megcsinálni, vagy meghúzni a határokat, hanem azt szokták mondani, hogy a teljesítménnyel ismerté vált, tehát saját teljesítményük által ismerté vált személyek, ezek leginkább a sportolók, a régi színészek, akik valamilyen kiemelkedő teljesítményen keresztül országos, vagy valamilyen ismertségre tettek szert, és egyébként megjelennek a social médiában, és vannak azok, akik ilyennel nem rendelkeznek, egyszerűen csak valamilyen okból ismerté váltak az Instagramon, a Facebookon, a TikTokon, és én úgy látom, hogy inkább őket hívják celebnek, meg influencernek, miközben influálni, befolyásolni, az nem biztos, hogy negatív, és akár te is tudsz ebben a kommunikációs szakmában, hiszen közkedvelt vagy, és közismert vagy, és köztiszteletnek örvendez. Én magam is tudok az én környezetemben, tehát hogyha ilyen irányból közelítünk, akkor influencerek vagyunk valamilyen szempontból mindannyian.
Nem gondolnám ebben a kontextusban semmiképp sem negatív megközelítésnek, igazából egy műfajról.
Nem most, hogy már te is az vagy, kiderült, nem akarod negatívan megközelíteni, értem.
De lecsaptál egy kínálkozó zicserre, nekem nem jutott volna eszembe, Kriszta nagyon éles. Tehát, hogy nem egy negatív kontextusban gondolkodunk róla, hanem egy műfajról, amit lehet nagyon tudatosan csinálni, és talán ami miatt van negatív kontextus, hát sok minden miatt van, bulvár és egyebek, az talán inkább ez a szülői hozzáállás, most jól fogod érteni, ez attól híres, hogy híres, minden gyerek celeb akar lenni, de hát nincs mögöttük sem, tehát inkább ez a fajta sztereotípia, de azt gondolom, hogy ha mögé nézünk, és megbeszéljük, vagy megkérdezek arról, hogy mi ez az felépítmény, mi ez a komoly munka, ami mögötte van, akkor ezt a sztereotípiát, hogy attól híres, hogy híres, azt talán oszlatni tudjuk valamennyire.
Hát eleve azok, akikről most beszélünk, tulajdonképpen képi, hangi tartalomgyártásban egészen profik. Ezt egyébként elismerjük egy szakmaként, ha valaki iskolában sajátítja el, így ebben nem szoktunk belegondolni, pedig ezt mindenképpen meg kell említeni. Vannak olyan influencerek, aki nemzetközi szinten is elismert képalkotók ma már, vagy operatőrök, vagy igazából azért keresem a szót, mert ők egyik sem külön, hanem minden egyben.
Tartalomgyártók tulajdonképpen, abszolút. Aminek kép, vizuális és hang eredménye is.
Tehát, hogy ez komoly munka ezeket elsajátítani, megtanulni a látásmódot, az eszközkezelést, a fénytechnikát, a világítást, a hangtechnikát, tehát, hogy ez már egy ilyen, egy tevékenység, egy tartalom. Ha egyel visszább lépünk, akkor nyilván a szülői féltés, hogy ne kerüljem ki a kérdésedet, arról szól, hogy az ember azt szeretné, ha a gyereke tanulna, és akkor ilyen klasszikus szakmát választana magának, mint az ügyvéd, meg az orvos, meg a
régi nem dolgokat.
Tudom, ács, meg cipész, tényleg, hogy ne csak a diplomásokat említsem, mert egyrészt azt gondolom, hogy a szülő korosztálya nem érti ezt a világot, és mindentől féltjük a gyerekünket, ami ismeretlen számunkra. Másrésztről pedig egy bohóckodásnak tűnhet, és hát mégsem élhet a gyerek abból, hogy bohóckodik.
Itt van például, és őket nem kell részletesen kibeszélni, csak kettő híresség jut eszembe. Az egyik ez a, nem tudom mikor megyünk adásba, de ez az Azariah, akivel most tele van a minden, és a Puskás Aréna aztán különösen.
Háromszor is?
Háromszor is megtöltötte. Azt olvastam most, hogy Chuck Norrisnak mind a háromra van jegye. Ezt majd lehet, hogy majd kivágjuk. Addigra ez már elavul. De hát ő mindenképpen egy self-made, a te fogalmaid szerint is. Ugye ő azt mondja, hogy ő kitanulta a zenecsinálást, sőt, hát nem is a zenétől indult.
Nem, ő egy youtuber, tiktoker volt, ha jól tudom.
Tehát, hogy zenész lett tudatosan, és ami nekem érdekes volt, azon kívül, amit mindenkit meglepett, ez az óriási érdeklődés, hogy nekem feltűnt egy darab óriás plakát, tehát nem láttam se kampányt, se semmit, és a következő hír az volt, hogy teljes őrület van, és mindenki be akar jutni. Hát ez egy self-made celeb. És aztán majd mondom a másokat is, de először gondolkozzunk róla.
Én oda vagyok azért, ami vele történik, vagyis hogy általa történik. Egyébként kampányt én látok, mert ha elsétálsz az Oktogonig, egy óriási háló van egy épületen, ha mész a körúton, akkor villamos reklámokat látsz.
Oké, jó, akkor van benne ilyen munka is.
És egyébként ez azért nagyon fontos ez a része, mert mutass nekem még egy könnyű zenei előadót, aki komoly kampányt vesz, befektet, tehát ad, hogy aztán majd kapjon. Nem nagyon tudsz.
Jogos, igen. Hirdető oszlopon vannak ilyen kisebb A3-as méretű plakátok.
Ez maximum. A hirdető oszlopos hirdetések azok már nagyon jó minőségűnek számítanak, mert ilyen fekete ragasztott, ilyen grafikával nem igazán rendelkező dolgokat látok, és hallom, hogy milyen borzasztó a piac. Tehát az a helyzet az Azariával szerintem, hogy ő valóban egy brandnek gondolhatja magát, ez egy intézmény. Snoop Dogg és Notorious B.I.G. 30 évvel ezelőtt ugyanolyan rapper volt, mint nagyon sokan ő körülöttük, de ők azt mondták, hogy ők üzletet csinálnak. Valaki csak kedvelésből rappel, de ők ebből élnek, ők üzletet csinálnak, és nagyon tudatosan elégítették ki a nép akaratot, mérték fel a nép igényeit, és aztán adtak erre választ. És szerintem az Azariánál is valami hasonló lehet. Én most nagy előszeretettel hallgatom a zenéjét is, mert akarom érteni ezt az egész jelenséget. Valószínű, és ez most nem minőség, mert ez szerintem az ízlés valami olyan dolog, amiről nem lehet vitatkozni, neked tetszik, nekem nem, de nem biztos, hogy a zenei tudás mélysége az, ami ezt a fajta népszerűséget hozza.
Én is betettem Spotify-on már, amikor a harmadikot bejelentette. Szerintem mindegy is, hogy tetszik-e vagy nem. Ami nekünk érdekes talán ilyen kommunikációs szempontból, ugye, hogy ő nagyon tudatosan válogat például abban, hogy hol jelenik meg és hol nem. És nagyon öntudatosan mondja azt, hogy ő nem megy be a Bulvár TV-be, mert ő hát kvázi nem ezt mondta, hogy fölötte áll, de fölötte áll.
Hát sokkal nagyobb előrése van, mint bármelyik hazai televízió csatornának. Miért is hozna nézettséget ingyen, mikor magának is teremthet pénzt azzal, hogy ott jelenik meg, ahol ő szeretne. Én ezt nagyon szeretem, ezt a hozzáállást. Tehát, hogy én a saját koromat, meg egyáltalán mindent meghazudtolva, én nagyon szeretem azt, ha az ember tudja, hogy mit ér, ennek birtokában hoz döntéseket. Ha ő maga egy brand, és ezt pénzét tudja váltani, akkor nem tékozolja mindezt el csak úgy, tehát, hogy csak azért nem szerepelünk, hogy szerepeljünk, tehát, hogy ő nemzetközileg is sikeres lesz, mert én azt feltételezem, és azt gondolom, hogy az ennyire tudatos brandépítés, úgy, hogy pénz is van mögötte, és most meg már termel is magának, ami visszaforgatható, az a meglepetésben, abban a meglepetésben lesz részünk, hogy ez nemzetközileg is működni fog. És iszonyatosan drukkolok neki.
Látsz, olyan lelkesen meséltél róla, és nekem is a jelenség nagyon tetszik. A zenét meg megbeszéltük, hogy lehet, hogy nem nekünk csinálja. Na másik?
Egyetlen egyet engedj még meg a zenével, mikor meghallgattam neked. Nekem kétszer-háromszor meg kellett egy zeneszámot hallgatni, hogy tudjam, hogy ez egy magyar dolog. Na, teljesen nemzetközinek tűnt ugyanis. El sem tudtam hirtelen dönteni, hogy magyarul vagy angolul szól, és van olyan dalszám, ami két nyelvű, hát egészen frenetikus, mert már a pillanat eredetében is nemzetköziségben is gondolkodhat.
Hát ez egy gondolkodásmód, és azt gondolom tényleg nagyon példaértékű, tehát hogy mindenképpen az eszközrendszerét mindenki, meg a hozzáállását is tanulni lehet. De a másik, akit hozni szerettem volna, az Pámd Gabó, aki ugye, hát nem is tudom, talán nyáron vagy évvégén valamikor ugye adott egy hosszú interjút arról, hogy ő neki ez fáj, hogy ő benne azt látják csak, amit a külsőség, és ő neki sokkal mélyebb érzelme és gondolatai vannak. nem őróla szeretnék beszélni, hanem erről a műfajról, amit azért sokszor látunk, hogy a celeb vagy híresség egy valamiféle jellemzése vagy jellegzetessége okán szerepel a médiában, meg a közvélemény előtt, de hát közben ő neki teljesen más, nem teljesen más, de van egy másik értékrendszere, vagy egy másik énje is, amitől hát meghasonulhat, vagy pedig tudja azt, hogy ez most a show business, ez meg én vagyok. Te akikkel kapcsolatban vagy, ez hogyan jelenik meg, vagy hogyan tudjátok ezt átbeszélni, hogy figyelj, ez most a show business része, egyébként pedig te a mindennapokban csinálhatsz mást.
Nekem nincs ilyen ügyfelem, én az önazonosságban hiszek, és csak ebben hiszek. Szerintem nincsen olyan, hogy van egy show business éned, meg egy magánéned, mert egy idő után ki fog lógni a lóláb, és nem biztos, hogy a néző, meg a követő, meg a közönség fogja tudni, hogy mi az, ami nem oké, de azt fogja érezni, hogy valami nem stimmel, valami olyan mű. Tehát, hogy nekem ilyen tapasztalatom nincsen, de egyébként nem biztos, hogy az említettnél az a helyzet, hogy ő neki ilyen énje van, meg olyan, hanem szerintem ő egyszerűen észhez tért, és elkezdte önmagát fejleszteni és tanítani. Tehát szóval nekem, én őt személyesen nem ismerem, de a helyzet az, hogy a nagyfiamnak ő kedves ismerőse. És amikor én először megláttam őket közös képen, én konkrétan azt gondoltam, hogy ez nem létezik, hogy vele kell barátkozni. Tehát, hogy ez... Hát, hogy?
Egy lájkvadász van otthon.
Egy asszonyverő, káromkodó, tanulatlan... Én ezt gondoltam, és kiderült, hogy egyáltalán nincs igazam, mert egy néhány évvel ezelőtti kép volt bennem. És szerintem a Gaborról, és tényleg nem róla akarsz beszélni, de hogy van olyan, hogy valaki rájön, hogy nem jó úton van, van olyan, hogy rájön, hogy változtatni akar, rá jellemző, hogy ő elkezdett olvasni, ő elkezdett tanulni, és ő szeretné behozni az ő lemaradásait, ami viszont szerintem meg az egyik legtiszteletre méltóbb dolog, amit elképzelni lehet. Szóval az is van, hogy nem két énje van, csak egyszerűen más időszakban találkozunk vele.
De hát akkor belefut az ember egy rebranding problémába, hogy jönnek-e vele a rajongói oda. Ugye, mert a, hát most nem tudom, jó példával vagy nem, a Baksasos Jánosra mondják, hogy amikor ugye a legendás Keksz együttest külföldre távozik, és egy része, és akkor visszajött a 80-as évekbe egyszer hazalátogatni, és adott egy koncertet, és már olyan zenéket játszott, amik őt akkor érdekelték, nem pedig a régieket. Nagyon-nagyon aszimmetrikus a példa, amit mondok, de hát a közönség az nem biztos, hogy átáll vele, tehát a említett illető nem biztos, hogy egy motivation speaker lesz attól, hogy elkezdett olvasni.
Ez abszolút így van, és én nem is tudom, hogy követik-e ebbe az ő követői, vagy nem, ilyen módon nem követem az ő életét. Valószínű, akkor már nem lesz olyan különleges, nem fog az átlagostól annyira eltérni, mint korábbi énje, és mindig az az érdekes, ami olyan más.
Csak olyat ismerünk szerintem, és mindegy is, hogy konkrét példákat mondunk-e, aki mondjuk egy népszerű illető, és elkezd festeni, és akkor mondjuk az ő festményeit is fogadják, követik, szeretik, de hát azért mindig ráhull annak a dicsfénye, hogy ezt ő állította elő. Nem arról van szó, hogy születik mondjuk egy festő, aki a képzőművészeti ranglétrán kapaszkodik fel, hanem hogy ezt a fajta ismertségét, vagy közkedveltségét használja föl.
Szerintem az egy érdekesebb példa, hogyha művészetekre használja föl, mert azért a művészet értékelése egy idő után a produktum magát kell, hogy tudja értékessé tenni, független attól, hogy ki csinálta, tehát valószínűleg első körben érdekes attól, hogy ki fog ecsetet, de aztán második körben, ha az már nem olyan, akkor az nem lesz értékes. De egyébként a kiterjesztett márkahasználatok, tehát van, amikor sminket, meg, tehát hogy nem alapvető tehetséget igénylő dolgokról beszélgetünk, mint a zene, a képzőművészet, stb., akkor szerintem az a brandépítés csúcsa, egyrésztről azért, mert nagyon jól kell tudni eltalálni azt a pillanatot, amikor már elég ismert vagy ahhoz, hogy ki tudod terjeszteni ezt a népszerűséget más termékekre, és elég jól kell megtalálni ezt az idősávot ahhoz, amikor még a csúcson vagy, és nem lefelé menő ágban, mert akkor már nem fogsz tudni eladni. Én erre egyetlen egy jó példát látok Magyarországon, és ezt lehet, sokan kritizálják őket, de amit csinálnak a mi témánk szempontjából, szerintem az több, mint tökéletes, és ez Ördög Nóra és Nánási Pál kettőse, és minden, amit brandként építenek. Szóval ők egészen jó időben és ütemben mérték azt fel, hogy muszáj második lábat építeni, hiszen te és én sem láttunk olyan televíziósztárt, aki 70-80 éves korában esetleg még ott fontos ember volna bármelyik televíziónál. Ők a leges-leges legjobb időpontban kezdték el ezeket a kiterjesztett márka ügyeket kommunikálni, és szerintem egy nagyon szép birodalom alakul. És ha nem lesz televíziós megbízás, vagy esetleg nem lesz fotós megbízás, ami mindkettőjüknek nagyon messze van még, akkor is van egy biztos háttér, amelyre lehet építkezni.
És milyen szempontokat lehet ilyenkor mérlegelni? Említettél mondjuk sminket is, amit most lefordítottak úgy, hogy valamiféle termék, co-branding történetről van szó. Miket vizsgál meg az ember akkor, hogyha azt mondja, hogy mondtad, itt az idő ahhoz, hogy társuljon, mert ugye ezt társulni kell, az ember nem kezd el szempillaspirált gyártani, hanem betársul valahova. Miket érdemes nézni, milyen mutatók vannak?
Én azt gondolom, hogy érdemes felmérni, hogy én milyen közegben vagyok népszerű. Ezt azért az ember, például a social media felületek elemzési adataiból eléggé jól kiderül, hogy honnan követik őt, milyen korosztály, nemi bontás, geográfiai bontás, tehát nagyjából lehet látni, hogy kikhez szólok én magam, és őket akár meg is lehet kérdezni, hiszen a social media felület tökéletes arra, hogy megkérdezzem a célcsoportomat, hogy mi az, ami belőlem a legjobban érdekli. Feltételezhetően fogunk olyan válaszokat kapni, hogy amikor televíziós műsorvezető vagy, vagy a nem tudom, arcápolási szokásaid, öltözködési tippeid, gyereknevelési kihívásait, tehát nyilvánvalóan nagyon sok mindent kap vissza egy ismert személy. Ördög Nóra, aki egy légies, könnyű, szép nő, feltételezhető, hogy az ő szépségápolási tippjeire kíváncsiak az őt követők, tehát hogy az, hogy egy beauty márkát indít, az egy eléggé nagy, hogy is mondjam, kisebb rizikó, mint mondjuk, ha nem tudom, autót kezdene forgalmazni.
Organikus. És azt, hogy veszik-e majd, amit az ember indít, mert azért olyat is látunk, hogy az embernek sok követője van, azt gondolja, hogy na, ha én most piacra lépek, van, legyen most már termék, amiért pénzt adnak, akkor hirtelen kiderül, hogy egy követői bázisnak csak egy nagyon pici töredéke, kis százaléka az, aki a pénztárcájával is szavaz rá.
Igazából ezt mindenféle próbavásárlásokkal meg lehet mérni, szerintem ezt előre pontosan nem tudod, ha csak egy olyan céggel nem társulsz, aki valóban megfinanszíroz egy közvélemény kutatást, hogy mennyire fogyasztásra ösztönző az adott sztár, vagy ismertség. Nagyon sokan vannak olyanok, akik alkalmasak arra, hogy márkát építs velük, mert nagyon nagy az elérésük, tehát az általuk közzétett tartalmak sokakhoz eljutnak, de nincsen hozzájuk egy olyan igazi kötődés, amit ugye a social médiában ez az engagement rate, ezért nem fognak ösztönözni vásárlásra, mert tulajdonképpen csak azért követjük őket, mert ismerjük, és nem azért, mert egy olyan tartalmat kínálnak a mi számunkra, ami valóban érdekel, amihez valóban csatlakozni tudok. Ezért ez egy nagyon érdekes játék, hogy a kicsi, mikro, közepes influencerekkel érdemese, vagy ismertségekkel együtt dolgozni 8-10-15-20 ezer követő bázissal rendelkezőkkel, vagy a 150-200-300 ezeresekkel, mert ott ez már nagyon-nagyon élesen látszik, hogy nem annyira kötődnek hozzájuk.
Tehát valaki úgy dönt egy, hogy hívják ezeket, gasztroblogger, most már ezek nincsenek, mert mindenkinek van podcast tartalma, tehát hogy ő egy márkát, piacra dob kötényt, konyhaeszközöket, és úgy érzi, hogy az a 80 ezer ember, aki őt Instán követi, az majd ezt megveszi, akkor mennyire lutri az, amit ő csinál, vagy mennyire lehet biztosra? Azt mondod, hogy ha van egy kutatás, akkor kicsit beljebb van.
Én hiszek, én egy ilyen ódivatú nő vagyok, hogy én még hiszek a kutatások erejében, de tulajdonképpen van itt az új világban egy másik titok is, az pedig a hitelesség, amit tényleg elcsépelünk, mint szó, de én azt látom, hogy egy említett gasztroblogger köt egy együttműködést valakivel, és te látod, hogy ez egy megrendezett stúdiókonyha, felvett reklámanyaga, akkor te nem fogod megvenni azt a serpenyőt, vagy nem tudom mi egyebet. Ha azt látod, hogy az a gasztroblogger ezt használja élvezettel, minden egyes tulajdonságát úgy adja át neked, mintha egymással beszélnétek az ő konyhájában, akkor pedig meg fogod venni. Van erre egy remek példám, Lázár Séf. Lázár Séf a 90-es évek, 2000-es évek első igazi televíziós gasztró séfje volt. Én az, ha nem ismerném személyesen, akkor én nem látom őt most olyan nagyon gyakran a médiában. Mégis végtelenül népszerű, a saját közösségében nagyon sok fellépése van, és egy olyan webáruháza van, ami hasít, mert olyan értőn válogatja ki a termékeket, és aztán azt olyan szeretettel, hittel ajánlja, hogy valóban hinni lehet neki, és ezért ez tökéletesen működik.
Nem beszéltünk még, vagy nem, konkrétan ezt a szót nem ejtettük, hogy érték. De azért alapvetően itt minden celeb valamiféle értékkészletet kínál, azt visz a piacra. Az hogyan működik, amikor egy reklámozó cég vagy szponzor, ugye szintén értékek mentén keres együttműködő partnert, hogyan kell elképzelni azt, amikor mondjuk egymásra talál két szereplő, az egyik egy piaci szereplő, a másik pedig egy influencer, és valamilyen értéket keresnek, vagy képviselnek mind a ketten. Hogy képzeljem ezt el?
Kétféle módon történnek ezek a megkeresések, ezt ügynökségi énem, tehát mint star management, bár ezt a szót nagyon kerülöm. Ugye én ebben ma már nem mozgom, de a cégem létezik, és a kollégáim dolgoznak ebben a területben. Kétféle megkeresés létezik. Az egyik az, amikor mondjuk Dobó Katát, vagy Liptai Klaudiát, vagy Hajós Andrást, Grillusz Dorkát, többeket képviselünk, megkeresnek a következő módon, kampányt indítunk, ismertségeket keresünk hozzá, küldjétek el léci a listárakat, és akkor majd meglátjuk, hogy nagyjából még a stílus is most kicsit sarkítok.
Jézus, de most megleptél, hogy kicsit, ez így megy.
Tehát, hogy az közös értékek, hát olyan édes vagy, hogy ilyeneket feltételezel, és akkor mindig
visszaidek. De átküldik a Hajós Andrásnak, hogy a listáraid mi, hogy te adjad.
Igen, hogy betervezünk majd egy kampányba. Tehát, de ilyenkor a mi ügynökségünk mindig visszaírja, hogy egyikőjük sem dolgozik egyes posztokban, hosszú távú együttműködésekben
hát
hiszünk.
Persze. Na most, tehát milyen kis naív vagyok. Akkor mondd a másikat.
A másik az, amit szeretsz hallani, hogy ennek és ennek az ügyfélnek, ennek és ennek a termékének kampányt tervezünk, a termék hívó szavai. Ezek a termék célcsoportja. Ez úgy gondoljuk, hogy közös halmaz van ezzel és ezzel az ismertséggel, szeretnénk veletek együtt dolgozni, mikor tudunk leülni, egyeztetni a közös érdekek mentén. Ez oké, de ez a legritkább. Ez ritka. Ez nagyon ritka.
Hát leforráztál.
Bocsi.
Nem baj, tanulunk mindjárt. Ez a krízisek és pofonok. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kende Hoffer Krisztával, celebekről, influencerekről, hírességekről.